A zsidók levelének a végén az utolsó három fejezet, a 11, 12, 13. fejezet, ezek gyakorlatias részek. Ugye előtte egy elég kemény, vagy illetve nem kemény, nehéz, rágásra szoruló teológiai rész volt, milyen áldás volt az is, de itt a végén a szerző gyakorlatba ülteti, mit kell ezzel kezdenünk. És a 13. fejezet, ez a szeretetről szól. A 11. fejezet volt a hit fejezete, a 12 a reménység, és a 13 pedig a szeretet. Hit, remény, szeretet. És ezek közül a legnagyobb a szeretet. Figyeljetek jól, elég gyakorlatias lesz, remélem senki nem fog úgy ülni, hogy na, én ezzel mit kezdjek. Legyen nyitott a szíved. Első vers. A testvéri szeretet legyen maradandó. Úgy tűnik, hogy az akkori zsidó hívőknek ebben kellett egy kis bátorítás, hogy hát a testvéri szeretet az, hát működjön. Ugye hát nem is értjük, miért kellett ezzel bátorítás nekik, igaz? Ez a szó, amiről, amit itt az ige használ, ez nem az agapé szó, nem az Istentől jövő szeretet, hanem ez a testvér szeretet, Philadelphia, más szóval, testvérek közötti szeretet. Ez a kedvesség, a jóság a másik felé, ezt akarja ez a szó. A testvéri szeretet legyen maradandó közöttetek. Az az érdekes, hogy úgy fogalmazza meg itt a szerző, hogy ez már gyakorlatilag ott van. Ez a szeretet, ez jelen van. Csak ennek kell maradandóvá lennie, ennek kell folyamatosan megnyilvánulnia. Ezért nem kell küzdenünk, hogy legyen, ez bennünk van. Csak engedni, hogy ez elinduljon. Vigyázzatok, hogy ez a testvéri szeretet csak a Golgotán belül működjön. Másokat ne szeressetek így. Ezzel most csak viccelek. De általában mi hívők úgy jól megvagyunk így a magunk kereteiben, hogy hát én nagyon szeretem, aki úgy gondolkodik, mint én, aki olyan sablonú keresztény, mint én, aki ebből egy kicsit kilóg, hát azon már gondjaim vannak. Előbb szeretjük az elveszetteket, mint egy olyan hívőt, aki nem úgy gondolkodik, mint mi. Én ezt vettem észre. Ez tök ciki, de így van. És azt mondja itt a szerző, hogy a testvéri szeretet legyen maradandó közöttetek. Szeressük a testvéreinket, akikben ugyanúgy ott van Krisztus, mint bennünk. Legyen az református, hídgyűlis, pünkösdi, folytathatnánk sok féle módon. Néha ezekkel a címekkel bajba kerülünk, hogy és te melyik felekezetbe jársz? Ja, majd imádkozom, érted? Mi golgotások vagyunk, tudod? A testvéri szeretet, ez legyen maradandó. Szeressük egymást így, kedvesség, jóság, gyakorlatias módon. És olyan jó, hogy itt nem az agapé szót használja, mert ugye Jézus azt mondta, hogy szeressük egymást az agapé szóval, de azt úgy el tudjuk lelkizni, hogy hát én mindenkit szeretek. De a testvéri szeretet az, itt az nagyon gyakorlatias. Ha én szeretem a testvéremet, akkor kedves vagyok hozzá. Akkor jó vagyok hozzá. És erről beszél itt. Egy család vagyunk Krisztusban. Testvérek, fiú és lánytestvérek. Isten gyermekeiként egy család vagyunk. És nézz körül jól, mert akiket itt látsz, velük fogod tölteni az örökké valóságot. Jaj, ne! Ezért is mondja a szerző, hogy hát legyetek jóban egymással, szeressétek egymást, különben nem fogsz örülni annak, hogy ott látod. Együtt fogjuk tölteni az örökké valóságot, hosszú idő lesz. Szeressük egymást. Legyünk kedvesek egymással. Azt mondta Jézus, Máté 24.12-ben olvassuk, hogy az idők végén megsokasodik a bűn, a gonoszság és a szeretet az kihűl. Meghidegül az emberek szívében a szeretet. Ott az agapé szóról beszél, ha az agapé szóról beszél, akkor hívőkről van ott szó. Nem a nem hívőkről, a hívőkről. Ebben az időben, szerint amiben most élünk, ahogy megsokasodik a gonoszság, könnyen ki tud hűlni a szeretet. És ez egy figyelmeztetés nekünk. Figyeld meg, ami nem egy rossz hozzáállás, nem egy rossz reakció. Ahogy látjuk a világot egyre sötétebb helyé válni, megfogalmazódik bennünk azt, hogy Uram, kérlek, siess, gyere vissza hamar, vigyél haza minket, és hozd a te ítéletedet, hadd lássuk a tüzet itt a földön. De van ennek egy másik oldala is, hogyha Krisztus lelke bennünk működik, hogy Uram, ez a világ, ez te szereted ezt a világot, és meg tud Isten terhelni minket az elveszettekkel. Igen, sürgetjük, hogy Jézus gyere vissza, de közben Isten oda tudja adni az ő szívét az elveszettekért. Azt mondja az ige, hogy Isten úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta érte. Engedd, hogy Isten megterhelje a szívedet, akár egy testvérrel, akár egy nem hívővel, egy családtagoddal, egy kollégáddal is, hogy Isten szeretete meg tudjon nyilvánulni felé annak az embernek az életébe. Rajtad keresztül. Én emlékszem, Krisztus szeretetével először egy olyan keresztényen keresztül találkoztam, akit nem is ismertem. Ő nem ismert engem, először találkoztunk, de valahogy szeretet jött az ő életéből felém. Éreztem, hogy ő kedvel engem, szeret engem, és ilyennel előtte nem találkoztam egy idegen személytől. Ez egy óriási lehetőség. Második igevers, a vendégszeretetről meg ne feledkezzetek, mert ezáltal egyesek tudtokon kívül angyalokat vendégelnek meg. Itt a második fajta, a vendégszeretet. Szó szerint úgy fogalmazza, hogy ne hagyd abba, bocsánat, rosszul mondom, hagyd abba azt, hogy feledékeny leszel, hogy másokat megvendégelj. Így fogalmazza itt meg az ige. Próbáld ki. Nem tudom, hogy te ezt gyakorlod-e, a vendégszeretetet, de olyan áldás kinyitni az otthonunkat mások előtt, és vendégül látni valakit. Áthívni valakit ebédre. Én bármikor megyek, hívjatok nyugodtan, viszem a családot is. Sokan vagyunk, és jót tudunk enni. Áldás lesz neked. A Lukács 14-ben azt mondja Jézus, hogy jó, hogy meghívtok egyeseket, de talán próbáljátok ki azt is, hogy olyat hívtok meg, aki nem tud viszont hívni titeket. Az az igazi áldás. Akiről tudod, hogy soha nem fog meghívni, nem azért, mert nem kedvel, hanem mert nem engedheti meg magának. És a mennyben jutalmat kapsz érte. A vendégszeretet működjön, és higgyétek el, ez olyan közösségépítő dolog, amikor nem csak a gyűliben vagyunk együtt, hanem akár egy terített asztalnál is együtt eszünk, ott van valaki az otthonodban, vagy te elmész valaki más otthonába. Különleges áldás amiatt is, hogy lehet, hogy valaki így angyalokat vendégel meg. Nálunk már lehet, hogy járt angyal, nem mutatkozott be, hogy Mihály vagyok odaföntről, de lehet, hogy így valakit megvendégeltünk. Ábrahám egyszer három angyalt így meghívott magához, nem tudva, hogy ők angyalok, három férfit hívott be, és a háromból az egyik az Úr volt. És elkezdett neki Szodomáról és Gomoráról beszélni, kijelentett bámulatos dolgokat. A harmadik, így folytatódik, harmadik vers, ne feledkezzetek meg a foglyokról, mintha fogolytársaik volnátok, a gyötrődőkről, mint akik magatok is testben vagytok. Ez a harmadik fajta, ugye beszél a testvérek iránti szeretetről, a vendég szeretetről, és itt a foglyok iránti szeretetről, vagyis akik gyötrődések között vannak. Akkor sok hívő került bajba a hite miatt, sokan még börtönbe is jutottak. Most nem ilyen időket élünk, de valami hasonló helyzet itt Vácon is van. Nem tudom, hogy tudsz-e róla, de a váci börtönben egy bámulatos munkát végez Isten. Nem olyan régen volt egy riport a Kossuth Rádióban is, de nem kell rádióból értesülnöd erről, bemehetsz, és láthatod, részese lehetsz, hogy hány rab jutott hitre. Reméljük, nem sok hívő került be úgy, hogy már hívőként, viszont 70-80-90 személy van minden egyes alkalommal, amikor Isten igéjét hirdetik. Nem mindegyik hívő, de a nagyjuk az, akik ott értek meg, akiket Isten ott kapott el. Bámulatos munkát végez Isten. És Isten arra bátorít minket, hogy menjünk és osszuk meg Krisztus szeretetét velük, mintha mi is fogolytársaik lennénk. Én mindig áldottabban jövök el onnan, rosszul fogalmazok, mindig azt gondolom, hogy ha bemegyek, majd megáldom őket, de én mindig több áldást kapok. Hogyha szeretnél menni erre, Jánossal beszélj, vagy velem beszélj, van lehetőség, hogy bemenjünk, és lássuk ezt, és részesei legyünk. Negyedik vers. Legyet megbecsült a házasság mindenki előtt, és a házas élet legyen tiszta. Jaj, nem, megint a házasság. Ezzel csak viccelek. Legyen megbecsült a házasság mindenki előtt, és a házas élet legyen tiszta. Mennyire kell ezt ma hallani? Mennyire kell ezt ma hirdetni? Legyen megbecsült. Ugyanez a szó, ahogy Péter használja az 1 Péter 1.7-ben, vagy a 2 Péter 1-ben, úgy fordítódik, hogy értékes vagy drága. Legyen a házasság értékes vagy drága. Hát azt tudom, hogy drága, hát ez ebben semmi új nincs. Legyen megbecsült, legyen érték a házasság. És a házas élet, vagyis a házas pár közötti intimitás, az legyen tiszta. A házas élet legyen tiszta. Ez olyan, mint egy virágágy. A házasság egy olyan virágágy, amiben a szerelem, az intimitás, a szexualitás növekszik, kinyílik, és áldás. Így találta ki Isten, és ott gyönyörű, ott tiszta. Sokan azt gondolják, úgy fogalmazódik meg bennük a házasságban, ó, hogyha ő jobb lenne hozzám, a társam kedvesebb lenne hozzám, akkor oda tudnám adni magam neki. Akkor együtt tudnánk lenni intim módon. Pedig Isten tervében ez pont fordítva van. Az 1 Mózesben azt olvassuk, hogy a férfi elhagyja apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és ketten lesznek egy testé. A férfi elhagyja apját és anyját, és ugyanígy a nő is, a régi keretből kilépnek, ragaszkodnak egymáshoz, és ebben benne van az intimitás is. Én ragaszkodom a feleségemhez, együtt vagyunk lelkileg, fizikailag, érzelmileg, és a kettő lélekből, a kettő emberből lesz egy. Az emberek néha úgy gondolkodnak, hogy hát ha egyek vagyunk, hogyha egység van, akkor majd együtt leszünk. Amíg nincs egység, addig nem tudunk együtt lenni. Pedig Isten pont fordítva írja ezt le, hogy legyen köztünk egy ragaszkodás. Adjam magam a másiknak, a másik adja magát nekem. A férfi nem ura a maga testének, a nő se ura a saját testének, hanem a férje, és fordítva is. Ha ez megvan, akkor ebből fakad az egység. Milyen érdekes, nem? A világ pont fordítva gondolkodik. Néha mi is pont fordítva gondolkodunk. Legyen egység előbb, és akkor majd utána. Ez olyan, mintha azt mondanám, hogy majd akkor eszem, hogyha növekszik a súlyom. Körülbelül ezt fogalmazzuk meg, hogy na majd akkor együtt leszek vele, hogyha érzem ezt az egységet, hogyha rendben van minden közöttünk. Most nincs kedvem hozzá. Most nem akarok együtt lenni a másikkal. Figyeld meg, azt mondja Jézus, hogy ahol a szíved, ott lesz a te kincsed is. Ahova az energiádat adod, ahova a szívedet adod, ott lesz a kincsed. Nem szeretném ezt. Hogyha adod magad, ott lesz a szíved is. Ott lesz, egy kincsnek fogod tartani. Házasságon kívül, azt mondja itt az ige, a paráznákat és a házasságtörőket pedig ítéletével sújtja az Isten. Ezt a fajta intimitást a házasságon kívül csak rombolással lehet megélni. Ugyanazt, amit Isten a házasságon belül áldásnak készített, a házasságon kívül, legyen az házasságtörés, vagy házasság előtt paráznasság, az rombol. Azt mondja a példabeszédek könyve, hogy az, aki házasságtörő lesz, vagy paráználkodik, a saját lelkét rontja meg. A saját életét cibálja szét. Ezt mondja ott az ige. Szétszedi saját magát, aki ezt az utat választja. Akár paráznasság, akár házasságtörés, abból nincs egység. Hiába akár ugyanaz az intim együttlét, de házasságon kívül nem egység lesz belőle, hanem rombolás. Olyan, mintha a kandallóban lévő tűz meleget ad, és élvezhető, de ugyanaz a tűz a kandallón kívül túlságosan gyors, és túl sok meleget ad, és leégeti a házat. És a vége rombolás. Isten ezt egy adott helyre tette, házasságon belül, és az teljesen tiszta. Ez Isten terve. És olyan érdekes, mert az ige beszél is a szexualitásról. Nem mondja, hogy hát erről mi nem beszélünk. Benne van a Bibliában, hogy ez hogy működhet, hogy hol áldás. Isten engem nagyon megáldott a házasságommal. Egy kiváló feleséget kaptam, és ma a világban meghurcolják a házasságot, de nem tudják, hogy milyen. Nem tudják, hogy milyennek találta ki Isten. Nem problémamentes, és munkálkodni kell érte, de áldás Isten útján megélni a házasságot. Van egy ember mellettem, akivel én meg tudom osztani az érzéseimet, magamat, a félelmeimet, bízom benne, ő is bennem, és ez az egység, amit Isten tervez. Tartsd drágának a házasságodat. Tartsd tisztán a házas életedet. Hogyha elbuktál ebben, akkor ebben van helyreállás. Hogyha vétkeztünk ilyen téren, Jézus meg tudja bocsájtani. Jézus mellett ott láttunk egy asszonyt, aki prostituált volt, megtért, és teljesen megtisztult, újjászületett lett. És Jézus nem úgy nézett rá, hogy ahogy korábban a férfiak, hanem ő egy tiszta asszonyt látott. Ebből van megtisztulás. Isten úgy találta ki ezt, hogy én férjként a feleségemben gyönyörködjek egyedül, az egyetlen nő legyen, akiben én gyönyörködöm, és ez megáldja őt, megáldja a gyermekeimet. Valaki egyszer azt mondta, hogy semmi más mód nincs talán, ami ennyire hatékonyan megáldja a gyermekeimet, mint hogy szeretem a feleségemet. Hogy ezzel növekednek a legjobban. Így folytatja az ige. Ne legyetek pénzsóvárak, érjétek be azzal, amitek van. Hát ezt mind tudjuk, lapozzunk tovább. Megelégedettség. Ez is egy nagy falat manapság. Érjük be azzal, amink van. Oké. Ez néha nagyon nehéz. Sőt, ez a világ pont az ellenkezőjét akarja tolni felénk. De ne hidd az, hogy mentes vagy ettől, mert akár sok van, akár kevés, akkor is lehet a lelkedben az, hogy nekem több kell, nekem nem elég, ami van. Amit mond itt a szerző, hogy ne a pénz legyen az urunk, ne a pénz legyen a vezetőnk, ne az alapján hozzuk meg az életünk döntéseit. A pénz az kiváló szolga, de szörnyű úr. Arra adta Isten, hogy szolgáljon minket, de amikor uralkodik, akkor minden rossznak a gyökere a pénz szerelme. A pénz önmagában nem rossz. Tudok vele vásárolni. Meg tudom etetni vele a családomat. Tudok adni a szolgálatnak. El tudok jutni belőle valahol, igét hirdethetek. Sok mindenre jó, sok mindenre áldás, de amikor ez vezeti az életemet, akkor rombol. Jaj, Tamás, én pont most egy olyan munkahelyre imádkozom, amiben többet fizetnek. Nem ezekkel van baj, hanem amikor a sóvárgásom a pénz. Elégedjek meg azzal, amin van, mondja az ige. Én nem sóvárgok a pénz után, mondhatnám, csak nem tudok nélküle élni. Nem. Néha becsapjuk magunkat. És nézzétek meg, ebbe az igebesbe van egy gyönyörű ígéret. Ne legyetek pénzsóvárak, érjétek be azzal, amitek van, mert ő mondja, Jézus, nem maradok el tőled, s el nem hagylak téged. Nem maradok el tőled, s el nem hagylak téged. Tamás, én szörnyen érzem magam, bárcsak lenne nekem abból. Tamás, úgy vágyom arra, hogy legyen az is. Nem akarok sokat, csak egy olyat. Mindenki másnak van, nekem meg nincs, és... Bocs, de Jézus ott van az életedben? Igen. Ő a te megváltód? Igen. Ő a mindenható? Igen. Mindennek az ura? Igen. És amiatt sóvárgunk, amiatt kesergünk, hogy az az egy dolog nincs meg nekünk, hogy kell az új ez, kell az új az. Magamnak is mondom, nem csak nektek. Ha Jézus a miénk, akkor minden a miénk. Hogyha ő velünk van, akkor mi az, ami hiányozhat az életünkben? Ha ő a tiéd, Jézus, akkor minden a tiéd. Az első korintusi levél mondja ezt, a harmadik részben, hogy Pál írja ezt a korintusiaknak, hogy mit aggódtok, hogy valaki Pálé, valaki Apollósé, valaki Krisztusé, stb. Hát minden a tiétek. Minden a tiétek. Írja Pál, Krisztusban. Sétálsz a Dunaparton valakivel, rámutathatsz a Dunára, hogy ez, nézd, láttad már? Ez az enyém. Furcsán fognak rád nézni, de azt mondhatod, hogy Jézus, ez Jézusé. És Jézus meg az enyém. Én az övé vagyok. Ez itt az enyém. Jó, lehet, hogy a tiéd is. A Krisztus benned van. De gondoljátok el, hogyha Krisztusé minden, és ő a miénk, akkor minden a miénk. És ő dönti el, hogy ebből mit ad nekünk oda. Na hát ez a baj, hát ezt nem adja oda. De gondold el. Nézz úgy rá, hogy az már a tiéd, és ha Jézus akarja, akkor bármikor odaadja neked. Bármikor, tessék, itt van. Így kaptuk ezt az épületet is használatra. Én nem tettem egy szalmaszálat keresztbe érte. Ez egy ajándék volt Istentől, hogy itt lehetünk. És így voltak a korábbi helyek is. Minden Jézusi. Pál, vagy Dávid azt írta, hogy az Úr az én pásztorom, és nem szűkölködöm. Minden, amire szükségem van, az itt van az életemben. Minden jóban részem van, mert ő a pásztorom. Ha választhatnál, hogy az Úr legyen a pásztorod, vagy legyen 500 millió forint a bankban, melyiket választanád? Jaj, Tamás, ne viccelj, persze, hogy az Úr az én pásztorom. Igen. De mindig így gondolkodunk? Ha ő a pásztorom, akkor miért gondolkodunk a másik alternatíván? Az elmegy. Puh! Pláne most. Szányra kell, és elmegy, ahogy írja a példabeszédek könyve. Elveszítjük az anyagit. El is fog égni. Nem marad meg. De Jézus örökké a miénk. Én veled vagyok, és tőled el nem távozom. Isten gazdasága így működik. Nincs infláció Jézusban. Ő mindig a tiéd. És nem csökken. Ő nem távozik el. Nem lép egyet hátrébb. Ő ott van mindig. Ha Krisztus a miénk, akkor minden a miénk. Az én elégedettségemnek a foka abban áll, hogy mennyire ismerem ezt a tényt fel az életemben. Hogy mennyire élvezem azt, hogy Jézus a barátom, és az ő közelségében élhetek. Az elégedettségem foka ebben van. Nem abban, hogy több dolgom legyen. Ha az ő szeretete a miénk, akkor nem kell majd egy csomó dolog. Nem leszek a kívánság rabja. És így folytatja, ezért bizakodva mondjuk, velem van az Úr, nem félek, ember mit árthat nekem. Ezért bátran mondjuk, hogyha ezt tudjuk, ezt a tényt, hogy ő velem van, mindig, akkor én bátran mondhatom, hogy ember mit árthat nekem. Nézzétek meg, olyan, mintha ez a szerző meg akarná győzni magát, a 118. Zsoltárból idéz, és azt mondja, hogy velem van az Úr, nem félek. Saját magához beszél. Ember mit árthat nekem? Néha meg kell magunkat győzni, ez nem egy ilyen bemesélés, csak emlékeztetni kell magunkat, hogy Tamás, nincs okod félni. Jézus veled van, az ő szeretete a tiéd, ember mit árthat neked? Abban az időben sok zsidó került anyagi gondba, ahogy keresztény hitre tértek, a családjuk elutasította őket, az elveszítették az üzletüket, akár még börtönbe is kerülhettek, és nekik írja a szerző, hogy az anyagi nehézség nehogy a Krisztussal való kapcsolatod útjába álljon. Hát Jézusban minden a tiéd. Tudom, hogy közöttünk is vannak küzdő családok, akik anyagi nehézségekben vannak, de az a legnagyobb áldás, hogy ők ezáltal közelednek Krisztushoz, és elmondhatják, hogy Isten milyen gondoskodó számukra. Sokatoktól hallottam ilyen bizonyságtételt. Így folytatja a szerző, ne feledkezzetek meg vezetőitekről, akik az Isten igéjét hirdették nektek, figyeljetek életük végére, és kövessétek hitüket. Itt a negyedik fajta szeretet, a vezetők iránt, vagyis azon személyek iránt, akiket Isten arra hívott, hogy vezessenek minket. A szeretet alárendeli magát. És azt mondja itt a szerző, hogy ne feledkezzetek meg a vezetőitekről, és kövessétek őket, engedelmeskedjen az életetek nekik. Isten arra hívott, hogy szeress engem. Ciki dolog. Szeresd a vezetődet, a pásztorodat, a szüleidet, a tanárodat, a rendőröket, a politikusokat. Tegyük. Akik Isten igéjét hirdetik nektek. Ez a kulcs egyébként. A rendőrök igen ritkán szokták, de vannak személyek, akiket Isten azért hívott el, hogy Isten igéjét adják nekünk. Szeresd őket. Kövesd őket. Ha látod az életüket, sőt az életük végét, az ő hitüket. Szülők, hogyha szeretnétek, hogy a gyermeketek tiszteljen titeket, akkor ne csak azt tanítsuk meg a gyerekeknek, hogy mi a jó és mi a rossz, hanem mondjuk el, hogy miért az a jó és miért az a rossz. Fiam, azt szeretném, hogy ezt csináld. Mert Isten igéje azt mondja, hogy. Isten igéje azt mondja, hogy ez a helyes. És hogyha Isten igéjével támasztjuk alá, amit mondunk, akkor ott lesz tisztelet. Ha én a fiaimnak csak azt mondom, hogy ez tilos, ez szabad, akkor törvényeskedést adok át nekik. Akkor lázadás fog ez szülni bennünk, mert miért ezek a határok? De ha látják, hogy Isten igéje fektette le ezeket a határokat, akkor tiszteletet fog kiváltani belőlük. Tudjátok miért? Azért, mert csak Isten igéje tudja átformálni a szíveket. Csak Isten igéje tud alázatra vonni, engedelmességre vonni valakit. És ezt a gyermekeinkben is megláthatjuk, ahogy adjuk nekik Isten igéjét. Így folytatódik. Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Milyen gyönyörű igevers. Jézus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Erre épül az összes eddigi gyakorlati tanács, hogy szeressük ezt, szeressük azt, erre a tényre, hogy Jézus ugyanaz ma, mint tegnap, és örökké ugyanaz marad számunkra. Ha Jézus türelmes volt Péterrel, akkor velem is az lesz, hiszen ő nem változik. Hogyha Jézus azzal a 12 tanítvánnyal a feje tetejére tudta állítani a világot, akkor ezt ma meg tudja tenni velem is. Most is meg tudja tenni. Ha ő nem a képességeket kereste, hanem az elérhetőséget, akkor én is tudom ma mondani Jézusnak, hogy itt vagyok, használj engem. Ha ő nem változik, és azt mondta, hogy hamarosan visszatér, akkor ő már hamarosan visszatér. Ha ő azt mondta, hogy minden vétkedet elvettem, a bűneidre többé nem emlékezem, és ő nem változik, akkor ez velem is így van. Hogyha viharban vagyok, és ő ugyanaz, akkor ő tud ma is parancsolni a viharnak, és a vihar eláll. Ma is meg tudja gyógyítani a betegeket. Ha meg tudod bocsájtani a házasságtörő asszonynak, akkor Jézusnak ma is van hatalma megbocsájtani. És ma is megbocsájt. Ha ma megment embereket a kegyelme, az evangélium, ugyanúgy, mint 2000 éve, akkor ez tényleg igaz, hogy ő nem változik. Ugyanaz tegnap, ma is, mindörökké. Különféle idegen tanításoktól ne hagyjátok magatokat félrevezetni. Mert az a jó, ha kegyelemmel erősödik meg a szív, nem pedig ételektől, mert azoknak semmi hasznát sem veszik azok, akik velük élnek. Az eddigi pár igevers tanított minket, hogy hogyan járjunk a szeretetben gyakorlati módon. Ne csak elméletben szeressünk, gyakorlati módon szeressünk. De itt arra figyelmeztet az ige, hogy ne engedjük magunkat elsodródni idegen tanításoktól. Vannak olyan tanítások, amik ettől az egyszerűségtől akarnak félrevonni minket. A kegyelem útjától akarnak letéríteni. Ahogy Krisztus tanít, látjátok, átszövi a szeretet, hogy a szeretet mutassa meg, hogy ti Krisztushoz tartoztok. Ha szeretitek egymást, a világ látni fogja, hogy az én tanítványaim vagytok. Vannak olyan tanítások, amik ezeket veszik ki a kereszténységből. A kegyelmet, a szeretetet, az egyszerűséget, és olyan bonyolultá válik a kereszténység, olyan leterhelővé válik. És azt mondja itt a szerző, hogy ne engedjétek magatokat ettől elhajolni. Akik próbálnak a törvény alá vonni, hogy bizonyos ételeket ehettek, bizonyos ételeket nem ehettek. Ez sokféle formában megvalósulhat, de a utóbbi időben, amit látok, nagyon sok helyen látom, ez a szuperlelkiség. Hogy egy kereszténynek szuperlelkinek kell lenni. Egyik hegycsúcs élményről menni a másikra, és mindig fölé kell licitálni a korábbinak. Hogy valaki eddig profétált így, most nekem valahogy úgy kell. Volt a torontói áldás, utána volt ez a szent nevetés, és ezeknek úgy elmúlik, és akkor jön a következő, hogy most már nem jó ciki dolog így nevetni, mert a múlt héten még menő volt, most már ugatni kell a lélek által. És ezekkel nem viccelek, tényleg így vannak. Vagy rázkodni a földön, aztán már az is ciki, most már a kifejezhetetlen öröm van, és csak úgy hang nélkül kell. És ezek terjengenek a gyülekezetekben. Lehet, hogy te is láttál ilyet. Krisztus ugyanaz tegnap, ma és mindörökké. Ha ez igaz, akkor ami új, az nem igaz, és ami igaz, az meg nem új. Ez nagyon fontos. Mindig vannak új hullámok, amik így végig söpörnek. Valaki kapott egy kijelentést, és akkor ezt így kell mostantól csinálni. Ezek a dolgok eltávolítanak minket az egyszerűségtől, a Krisztussal való egyszerű járástól. Vagy Istent távolítják el tőlünk, hogy ó, Isten elérhetetlen. Én veled vagyok minden nap, a világ végezetéig. És nincs odaírva apró betűssel, hogy a lelkiségnek mindig a hegytető élményeit éld meg, napról napra is licitált fölül a korábbiakat. Veled vagyok, élvezd. Nem változom. Amikor én elmentem a Golgotába, régen, először, a Greg tanított, már nem tudom honnan, az igéből, Ószövetség tanított, igeves, számra teljesen új volt, és 6 évig jártam, utána elmentem Vajtára. 6 éven keresztül ugyanazt csináltuk, mármint nem ugyanazt az igerészt tanulmányoztuk, minden héten az igét tanulmányoztuk. Nem volt úgy hullám, hogy haha, most teljesen más fogunk csinálni. Csak 50 éve tanítja a Bibliát, és amikor az utolsó laphoz ér, akkor odalapoz az elsőhöz. Tanítja az igét, folyamatosan. Nem kell ezt újra kitalálni. Az abcselbe le van már írva. Abcsel 242, a tanítványok együtt voltak, az igét tanulmányozták. Urvacsoráztak, együtt imádkoztak, és élvezték a közösséget. Ez a kereszténység. Hogy járunk Jézussal, ebben megnyilvánul a gyülekezet tevékenysége is. Ha valami extrém új dolgot fogok hirdetni nektek, akkor koppintsatok a fejemre. Az apostolok tanítása az alap, és erre épülünk föl, és Krisztus a sarokkő. Nem változnak ezek a dolgok. Lehet, hogy a stílusok különböznek. Most már nem orgonával vezet minket Tibi dicsőítés, egyszer kipróbálhatnánk, hanem gitárral. És a stílus megváltozhat, de a lényeg nem. Nem kezdünk bizarságokba menni, extrémitásokba. Nagyon fontos, hogy tudd, hogy mibe hiszel. És tudd, hogy miért hiszel abban. Persze, mert a Tamás azt mondta, ezzel nem fogsz megállni. Arra bátorítalak, hogy bízz bennem, és ne bízz bennem. Fogadd el, amit mondok, de nézz utána, hogy miért mondja a Tamás azt, amit mond. Csak azért ne hidd el. Mert én mondtam. A béreai gyülekezet volt ilyen, Pál elment és tanította őket, és ők hazamentek, és elkezdték nézni, valóban, tényleg, amit Pál mondott, úgy volt, és Pál megdicsérte őket, nem megszitta őket, ha nem bíztok benne. Nézzetek utána. Miért? És azt is mondom nektek, hogy nem mindenben muszáj egyetérteni velem. Megszakad a barátságunk, de hát ez van. Nem. Nyugodtan tévedj. Nekem igazam lehet. Ezek csak viccek. Nem muszáj mindenben egyetértenünk. Legyen a testvéri szeretet nyilvánvaló. Jézus a kereszten így kiáltott, elvégeztetett. A munka készen van, nem azt mondta, hogy folyt köv. Elvégeztetett. És azt mondta, hogy az igen nekünk, hogy a kegyelem által erősödjön meg a szív. Bármi, ami a törvény alá akar vonni, azt mondja nekünk, hogy Jézus kell, és még valami, az nem Isten útja. Krisztus azt mondta, hogy elvégeztetett. Jézusban a munka készen van, az üdvösségetek kész, szabadok vagytok a bűntől, az örök életbe mentek. És Jézus nem változik. Arra bátorítalak, hogy élvezd, amit kaptál, pihenj meg benne. Ünnepeld az üdvösségedet. Mert a kegyelem által erősödik meg a szívünk. Lehetnek eltérések. Vannak testvéreink, akik a lélek ajándékairól máshogy gondolkodnak, mint mi. Azt mondják, hogy a lélek ajándékai ma már nem működnek. Szívügyük. Lehet, gondolkodhatnak így. Vagy az utolsó idők eseményeiről máshogy gondolkodnak. Legyen úgy. Valaki a kálvinizmus pontjaiba hisz. Szíve rajta. Szent Ágoston mondta azt, hogy a lényeges dolgokban legyen egység. egyebekben szabadság, de mindenben szeretet. A szívünk az gonosz. Azt írja Jeremiás. Megtéveszthető. Nekem minden nap emlékeznem kell arra, hogy az ő kegyelméből van üdvösségem. Ez nem az én cselekedeteimért van. János 90 évesen azt írta, hogy akinek nincs bűne, az becsapja önmagát, és nincs meg benne az igazság. Milyen bűne lehet egy 90 éves embernek? De még akkor is a kegyelembe járt, még akkor is a kegyelemre nézett, hogy Uram, én minden nap a kegyelmedből állok. Ez a kereszténység, ez nem rólam szól. Nem én vagyok a nagy szám. Jézus, te vagy a nagy szám. És így folytatja az ige 10. vers. Van oltárunk, amelyről nincs joguk enni azoknak, akik a sátorban szolgálnak, mert amely állatok vérét a főpap a szentélybe beviszi a bűnért, azoknak testét megégetik a táboron kívül. Ezért Jézus is, hogy megszentelje a népét tulajdon vére által, a kapun kívül szenvedett. Menjünk ki tehát őhozzá a táboron kívülre, az ő gyalázatát hordozva. Voltak különböző tanítások, amik próbálták az embereket a törvény alá vonni. Gyertek vissza a templomba, gyertek vissza az oltárhoz, a papsághoz, az áldozatokhoz, és azt írja a szerző, hogy a kegyelem által erősödik meg a szív. És azt mondja nekik újra, hogy nekünk is van oltárunk, amihez ők nem tudnak odajárulni. Nekünk is van oltárunk, egy egészen különleges hely. És erről kezd el beszélni nekik. A törvényben volt olyan áldozat, amit nem a templomban mutattak be, hanem a városfalon kívül. Ki kellett vinni a táborból, ki kellett menni a templomból, és kívül elégetni bizonyos bűnáldozatokat. És azt mondja itt a szerző, hogy Krisztus is ilyen, hiszen ő nem a templomban halt meg, nem az oltáron adta oda magát, hanem kint a falakon kívül, a Golgota hegyén egy kereszten. Ehhez hasonlítja őt a szerző. Nem a tradíciókban, nem a látványos dolgokban, nem volt ott papság, nem volt ott füstölő, nem szólt a szent zene. Ott volt egy kereszt, és rajta Jézus, és azt mondta, hogy elvégeztetett. A rendszeren kívül. Van egy jó tanácsom, magamnak is, hogy legyünk radikálisak abban, amit teszünk Jézusért. A szeretetünk lehet radikális. Nem kell sablonokat keresni, sablonokat követni. A rendszer része lenni. Mert mi élhetünk hitből, a lélekkel betöltve, és járhatunk radikálisan Jézussal. Ha Jézusért élsz, akkor ennek a világnak a rendszeréből ki fogsz lógni. Ez egészen biztos. És így folytatja a 14. vers. Mert nincsen itt maradandó városunk, hanem az eljövendőt keressük. Mert nincsen itt maradandó városunk, hanem az eljövendőt keressük. Itt, ezen a földön csak átutazóban vagyunk. Ezt már mondtam nektek többször. Mi vagyunk az UFO-k, a földön kívüliek. Mivel Isten szeret, ezért nem engedi meg itt a földön, hogy a világi dolgokban megtaláljuk a megelégedettséget. Isten szeret, és ezt nem engedi meg. Ó, ha ez meg lenne nekem, Tamás, akkor én boldog lennék. Mikor megszerzed, rájössz, hogy nem leszel boldog tőle. A lelkünk mélyén, Isten így alkotott, a lelkünk mélyén minden vágyakozás beteljesedése abban van, amit ő az örök életben ad, amit ő a mennyben nekünk ad. Minden vágyakozásunkra ez a beteljesedés. És itt a földön nincs olyan, ami ezt pótolhatná. Nem illik oda. Istennek néha jól meg kell rázni a hajónkat. Erről is beszéltünk már. Hogy dolgok úgy kiessenek onnan. Például Pál, amikor a hajósokkal utazott a tengeren, és rájuk tört a vihar, elkezdtek mindent kidobálni a hajóból. Emlékeztek erre a részre az abcselből? A rakományt, a felszerelést. Ugye a viharban úgy rájövünk, hogy ezek a dolgok nem kellenek. Csak az életem fontos most, hogy megmeneküljek. Isten meg tudja rázni a hajót, hogy kihújjanak dolgok, hogy az maradjon, ami lényeges. Az örökké valóság, az örök dolgok. A te hajódat rázza Isten? hogy nem az a fontos, hogy milyen cuccaim legyenek, hogy sikeres legyen a vállalkozásom, hogy legyőzzem őt, hogy első legyek. Mert ha eléred, rájössz, hogy ez nem jelent semmit. Nekünk itt nincs maradandó városunk. És így folytatja a 15. vers. Általa vigyük Isten elé a dicsőítés áldozatát mindenkor, azaz nevéről vallástévő ajkaink gyümölcsét. Mi a mi oltárunk, ahova mehetünk? Nem Jeruzsálemben, nem a templomban. A mi oltárunk az a hálaadás, a dicsőítés oltára. Nem állatokat kell bemutatni áldozatként, hanem ezt. A dicsőítés és a hálaadás áldozatát. Tamás, én nem érzem ma, hogy dicsőítenem kéne Istent. Úgy valahogy nem vagyok ebben a módban. Akkor tudod a dicsőítés áldozatát hozni. Nem? Akkor áldozat. Ha úgy érzed, akkor nem nagy szám. Akkor... De ha nem érzed úgy, és akkor hozod áldozatként, hogy Uram, a testem nem kívánja ezt, de Uram, te méltó vagy a dicséretre. És ez az én imádatom. Hálát adok a dolgokért. Hálát adok érted. Ez az áldozat, amit hozhatunk. Nekem is van úgy, lehet, hogy megkönnyebbülsz, hogyha elszalod, nekem is van úgy, hogy nincs bennem az érzés, hogy most dicsőítenem kéne. Vannak időszakok, és korábban én ezt nem értettem, hogy miért van úgy, hogy ilyen száraznak érzem magam. Hogy nincsenek itt az érzések, hogy leülök csendes időzni, és fú, nincs ez a libabőr, meg az... Nem érzem, hogy tűzi játék lenne az égen. Ez egy fontos dolog, hogy lásd, hogy az életünk az időszakokból áll. Időszakokat élünk meg. Jaj, Tamás, olyan izgalmas volt csendes időzni, de valahogy most úgy ellaposodott. Vannak olyan időszakok, amikor megéljük a tavaszt, amikor minden megtelik élettel, virágzik, és az a szívünk olyan friss, és beleérünk a nyárba, amikor látjuk a gyümölcsöket, és élvezzük az időt, de utána elindulhatunk az őszbe, amikor hullanak le a levelek, és úgy érezzük, hogy elnehezülnek a dolgok, és benne vagyunk a télben, amikor minden olyan sivárnak tűnik. A lelki utunknak vannak időszakai, de tudjátok, hogy miért van? Isten nem szórakozik. Azért vannak időszakok. Azért engedi meg Isten, hogy ne legyen ott mindig az érzés, mert ő hitből akar minket vezetni, és nem érzések által. Ha olyan keresztények lennénk, akik csak az érzéseinkből élnénk, akkor egyszer fenn, egyszer len. Egyszer fenn, egyszer len. De ő hitben járásra hívott. Amikor nincs ott az érzésem, hogy elé menjek, akkor is mehetek, hiszen ő velem van. Tamás, én úgy érzem, hogy Isten nincs hozzám közel. Álljon meg a menet. Nem ő mondta, hogy én veled vagyok, és tőled el nem távozom? Fogadd el ezt hitből, és dicsőítsd őt. És Isten megengedheti az is, hogy az érzéseid utána kövessék. Én egy olyan ember vagyok, aki nem szeretek annyira az érzéseimből élni. Közöttünk vannak mások, akiknek nagyon intenzív érzései vannak, akár fönt, akár lent. Meg kell tanulnunk mind a kettőnknek hitből járni, és az érzéseink, nem az érzéseinket követni. Ő mindig veled van, elhiszed? Most is. Lehet, hogy nagyon távol érzed magad Istentől, de ő most is veled van. Mindig. És bátran mondhatom ezért, hogyha ő velem van, akkor ember mit árthat nekem? A jótékonyságról és az adakozásról pedig el ne feledkezzetek, mert ilyen áldozatokban gyönyörködik az Isten. Hozhatom a dicsőítés áldozatát, és itt van a jótékonyság és az adakozás áldozata. Hozhatom a dicsőítés áldozatát Istennek, hálát adhatok neki, és a másik áldozat, amit hozhatok, hogy jó teszek valaki mással. A jó tétel az, ami Isten előtt egy kedves áldozat. Nem tudom, melyikben kell erősödnöd, de ezt a kettőt teszi le elénk most itt Isten. Ez az, amiben ő gyönyörködik. Nekem szülőként olyan áldás ezt látni, minden 3 évben egyszer meg is történik, amikor az egyik fiam jót tesz a másikkal, és ő megköszöni. Köszi. És az én szívem örül, hogy ők az én fiaim. Büszke vagyok rájuk, nagyon tetszik nekem. És Isten azt mondja, hogy az én nekem való kedves áldozata az, ha ti jót tesztek egymással. A jó cselekedetek. Az apukánkat megáldja. Bízzatok vezetőitekben, és hallgassatok rájuk, mert ők vigyáznak lelketekre úgy, mint akik erről számot is adnak. Húha. Hadd tegyék ezt örömmel, és ne sóhajtozza, mert ez nem válnik javatokra. Ugye mi Golgota Gyüli vagyunk, ez nem az a klasszikus rendszer szerintem. Vannak vezetők a Gyüliben, kicsit olyan ütődöttek vagyunk, de Isten a szívünkre helyez dolgokat. És ti, a ti életetek a szívünkön van. Elhívott Isten arra, hogy vezessük a gyülekezetet, és Isten néha megterhel minket emberekkel, hogy imádkozz érte, nyújj ki felé. Minket nagyon megáld az, amikor látjuk, hogy a ti életetek növekszik, amikor közeledtek Krisztushoz. Nagyon megterhel minket, amikor látjuk, hogy valaki eltávolodik Istentől, valaki nem Isten útján jár. De ez nagyon fontos, hogy lássátok, hogy mi nem uralkodunk a hiteteken. Pál is ezt mondja a korintusi gyülekezetnek, hogy mi nem azért vagyunk, hogy uralkodjunk felettetek. Mi szolgálni szeretnénk titeket, a ti hiteteket. Jézus mondta ezt a tanítványoknak, hogy a pogány vezetők azok, akik uralkodnak. De közöttetek ne így legyen. Aki első akar lenni, az szolgálja a többit. Jézus a Jelenések könyvében olvassuk ezt. Egyetlen dologra mondja azt, hogy gyűlöli. Egy dologra. Azt mondja ott az ige, hogy én gyűlölöm a nikolaiták cselekedeteit. De mi ez a nikolaiták? Ha lefordítom a szót, ez szó szerint azt jelenti, hogy embereken uralkodók. A hierarchiát. Az egyházi hierarchiát. Hogy valakik uralkodnak másokon. Arra mondja Jézus, ez gyűlölöm. Ez nem jó így. Amikor Isten elhív valakit, hogy vezető legyen, arra hívja, hogy szolgáljon. Ha téged elhívott, hogy a családodat vezesd, arra hívott, hogy szolgáld a családodat. Engem arra hívott, hogy titeket szolgáljalak. Hogyha én azt tenném, hogy uralkodom, hogy minden kérdésben hozzám kell jönni, mindent a pásztor dönt el, vannak ilyen helyek, akkor én oda ékelődnék közéd és Isten közé. Én lennék a közben járó. De csak egy van, az ember Jézus Krisztus. Az én feladatom, pásztorként, az egyik, hogy megtanítsalak titeket Jézushoz menni. Hogy én kikerüljek a képből. Én nem bébiket szeretnék nevelni, akik állandó függésben vannak a pásztoruktól, hogy pásztor, mondd meg, hogy mit tegyek. Ha így idejössz hozzám, azt fogom mondani, hogy gyere, imádkozzunk együtt. Fogalmam sincs, hogy mit kéne csinálnod. Kérdezzük meg Jézust. És az a feladatom, hogy visszatoljalak téged Jézushoz. Hogy tőle kérdezz, és tőle hallj. Hogy tanulj meg járni. Ha kell, botladozva. Essél, kelljél. De tanulj meg járni. Legyél önálló Krisztussal. Ez a gyülekezet sem tökéletes, szerintem már rájöttél. De egyik sem az. Hogyha találsz egy gyülekezetet, és elkezdesz oda járni, bocsánat, találsz egy gyülekezetet, ami tökéletes, és elkezdesz oda járni, már nem lesz tökéletes. Nincs tökéletes gyülekezet. De olyan hely sose legyen ez a Golgota, ahol uralkodnak a hitünkön, ahol uralkodik valaki feletted. Krisztus uralkodjon. Ő hozzá menj. Ez egy olyan hely itt, szerintem már megtapasztaltad, ahol gyakorolhatod a szeretetet, a kedvességet, de a hosszú tűrést is, a megbocsájtást is. Ezekben is növekednünk kell. És így folytatja az ige. Imádkozzatok értünk, ezt kérem én is. Mert meg vagyunk győződve arról, hogy lelkiismeretünk tiszta, hiszen mindenben helyesen akarunk eljárni. Főként pedig azért imádkozzatok, kérlek, hogy mielőbb visszajussak hozzátok. A békesség Istene pedig, aki az örök szövetség vére által kihozta a halottak közül a mi Urunkat, Jézust, a juhok nagypásztorát, tegyen készségessé titeket minden jóra, akaratának teljesítésére, és munkálja bennünk azt, ami kedves ő előtte Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen. Milyen áldás, hogy Jézus a békesség Istene. És nézzétek meg, azt mondja itt az ige, hogy az atya hozta ki Jézust a sírból. Csak egy pillanatra hadd említsem ezt meg, hogy a János 10-ben Jézus azt mondja, hogy nekem hatalmam van arra, hogy letegyem az életemet, és újra visszavegyem. Magyarán azt mondja Jézus, hogy én magamat támasztottam fel. A Róma 8-ban azt mondja, hogy ugyanaz a lélek van bennetek, mint aki Krisztus kihozta a sírból. Jézus saját magát támasztja fel, a lélek támasztotta fel Krisztus, és itt azt mondja az atya, hogy én hoztam ki a fiút a sírból. Hogy lehet ez? Ki hozta ki Jézust a sírból? Ők hárman ugyanaz. Hogyha valakit szeretné meggyőzni a Szent Háromságról, akár más fordítású Bibliát használ, ez benne van az övékben is. Ezt hozd a szemük elé. Jézus a juhok nagy pásztora. A juhok nagy pásztora. Úgy szeretek erre gondolni, amikor Jézusra nézek. A juhok nagy pásztora. Mert ekkor én is báránykának érzem magam. Csak egy pici bárány. Ő tegyen készségessé minket minden jó cselekedetre. Ő tegyen készé minket minden jó cselekedetre. Ez a szó, amit itt látunk, hogy tegyen készé, ez azt jelenti, hogy a kificamodott csontokat visszatenni a helyére. A művész is ugyanezt a szót használja, amikor befejez egy műalkotást. Jézus az, aki befejezi a munkát bennünk. Ő tesz készé minden jó cselekedetre. Ő az, aki kimunkálja az akaratát bennünk. És ezt mondtam már nektek, jegyezzétek meg. Amit Jézus bennetek szeretne látni, azt ő belétek helyezi. Ő az, aki azt belétek helyezi. Erről szól az új szövetség. Az én akaratomat fölírom a te szívedre. Nem kőtáblára, a szívedre. És így folytatódik, mindjárt befejezzük. Kérlek pedig, testvéreim, legyen örömötökre az intő szó, hiszen csak röviden írtam nektek. Ezért gondolom, hogy ezt a levelet Pál írtam, mert csak ő írja 13 fejezetre, hogy csak röviden írtam nektek. Tudjátok meg, hogy Timóteus testvérünk kiszabadult, és ha megjön, hamarosan meglátogatlak titeket vele együtt. Köszöntsétek vezetőiteket és a szenteket is mind. Köszöntenek titeket az Itáliából valók. A kegyelem minnyájatokkal. A kegyelem minnyájatokkal. Kegyelemben kezdjük, kegyelemben folytatjuk, és kegyelemben érünk a végére. Nem a törvény, nem folyt köv, elvégeztetett. A kereszténység néha egy ilyen furcsa állapot, mert egyrészt Jézus arra von minket, hogy pihenjünk meg. Én elvégeztem a munkát. Élvezd az üdvösségedet, pihenjél. Szabad vagy. Nem vagy a törvény alatt. Másrésztől meg azt mondja, hogy szeress. Nyújj ki a másik felé. Legyél aktív. Kezdeményez. De egyik sem megy a másik nélkül. Ha én csak tenni akarok, de nem pihenek benne, akkor így fél lábbal állok. Ha csak élvezem, és nem engedek magamból ezt a szeretetet elindulni, akkor szintén fél lábbal állok. Nem tudom, melyikkel kell neked szembenézni, vagy erősödni, de ez a vége olyan praktikus ennek a zsidó levélnek. Kegyelem minnyájatokkal. Isten, folytass ezt a munkát. Azt mondja az ő igéje, hogy áldottak a lelki szegények, mert övék az Isten országa. Én minél inkább felismerem, hogy milyen szegény vagyok. Én magam. Én nem vagyok nagy szám. Annál inkább lehet Isten országa az enyém. Annál inkább élvezhetem. Ha nem a képességeimre nézek, nem a teljesítményemre, nem a lelkiségre, hogy fölül kell licitálnom mindig, hanem engedem Isten kegyelmét munkálkodni, akkor látni is fogom. Jézus, töltsd be a lelkeddel. Hadd szeressem a testvéremet. Hadd szeressem az idegeneket. Hadd tegyek jót mással. Hadd legyen hálaadás a szívemben. Csütörtökön beszélgettünk erről, hogy minket olyan kereszténységre hívott Jézus, amit hálából élhetünk. Nem vallásosságból, nem rituálékból, hanem mindaz, ami följön hálából a szívünkben, azt megélhetjük. Istent ez a hála, ami dicsőíti. Kegyelem mindnyájatokkal. Mennyi atyán, köszönjük, hogy befejezhettük ezt a levelet, Uram, a zsidókhoz írt levelet. Csak a felszínt kapargattuk, Uram. Oly mély, oly sok minden van itt. De Uram, bátorítja a mi szívünket az, amit látunk. Hogy Te velünk vagy minden napon a világ végezeteig, és tőlünk el nem távozol. Akármilyen időszakában vagyunk az életünknek. Fölfedezhetjük a szereteted mélységét, magasságát, szélességét, hosszúságát, bárhol járunk a Földön, az életünk bármelyik időszakában, akár mély lelkiségben, akár ellaposodott lelkiségben. Uram, a Te szereteted változatlan. Te velünk vagy minden nap. Imádkozom, hogy ez átjárja az életünket, hogy legyen ott az életünkben emiatt a bizonyosság, hogy nem félek, mert Ő velem van, ember mit árthat nekem. Legyen ott a gyümölcse ennek, hogy tudom szeretni a testvéreimet, a családomat, még az ellenségeimet is. Kérlek, hogy töltsd be a lelkeddel minket, Uram. És imádkozom, hogy a szeretet az gyakorlati módon megnyilvánuljon közöttünk. Köszönöm, hogy munkálkodsz, Uram. És Te vagy a juhok nagy pásztora. És Uram, Te vagy a jó pásztorunk, és nem szűkölködünk. Imádkozom, hogy áld meg a közösségünket is. Hadd maradjunk meg az egyszerűségben, Uram. És imádkozom, hogy mi magunk egyenként ellen tudjunk állni, ki tudjunk zárni minden idegen lelkiséget, ami félre akar vonni tőled. Köszönjük a Te munkádat, Uram. Köszönjük, hogy gondoskodsz rólunk. Köszönjük, hogy a békességedet adod nekünk. Imádkozom azért is, Jézus, hogy gyakorlati módon mutasd meg, hogy ki legyen az, akit megállhatunk ezen a héten. Hogy ki az, akit szeretettel elérhetünk, Uram. És hogy ezt hogyan tegyük. Kérlek, mutass erre rá, Uram. Használd az életünket, Jézus. Itt vagyunk, Uram, használj minket. Köszönjük, hogy összegyűlhettünk a Te nevedben, Uram, és megáldottál Jézus nevében. Amen.